Krisztusban, szeretett testvéreim! Az elmúlt év olvasmányai, illetve az elmúlt hét során megünnepelt szenteket nézem, és visszagondolok az olvasmányok üzenetére, akkor azt gondolom, hogy nyugodtan elnevezhetném az elmúlt hetet a hivatások hetének. Hétfőn templomunk védőszentjét, Keresztelő Jánost ünnepeltük, akit az Úr azért hívott meg, és arra hívott meg, hogy az üdvözítőnek az előfutára legyen, és ő ezt a hivatást megérte, beteljesítette. Aztán csütörtökön Szent László királyunkra, Erdély fő védőszentjére emlékeztünk, aki Prohászka püspök úrnak a szavaival elsőként mutatta be a férfi és magyar keresztény erényt, mint egy ötvözve. Ez az első, akit ízig-vérig átjárt a kereszténység, ugyanakkor ízig-vérig férfi és magyar ember volt. A tegnap pedig az egyház két oszlopát ünnepeltük, Péter és Pál apostolokat, de szintén hívott az Úr, ők erre a hívásra válaszoltak, és ebben a hívásra adott válaszban teljesedett ki az életük, bontakozott ki. Ma négy meghívásról hallottunk. Háromról az evangéliumnak a második felében, és egyről a mai első olvasmányban, amit a Királyok könyvéből vettünk. Aki túl sokat markol, az kevesebb fog, szokták mondani, mondja a népi bölcsesség. Ezért én a mai elmérkedésemben megmaradnék az első meghívás történetről, és csak erre próbálok fókuszálni. Elizeus meghívásának a történetét olvastuk. Ők mind a ketten meghívója, aki az Úr nevében megszólította őt, Hillés próféta, és ő maga is, Elizeus, a Krisztus előtti 9. században éltek. Akkor, amikor már a választott nép két országra szakadt, délen Benjamin és Júda törzse Júda néven, a többi 10 törzs északon Izrael néven, élte a maga életét. A templom délen volt Jeruzsálembe, fent Izraelben nem volt templom, hanem a királyok amolyan mesterséges kultuszhelyeket hoztak létre Bételben és Dánban, ilyen aranybórius szentélyeket. Ugyan ők megmagyarázták, hogy az aranybórius az csak arra szolgál, hogy a mindenható Isten azon tartsa a lábait, de mindenféleképpen az bálványimádás volt. Az az érdekes, hogy ezekben a korban meghívott prófétáknak a küldetése minduntalan éjszakra szól az elszakadt, a bűnben élő közösséghez. Illésnek és Elizeusnak a nevével az új szövetségi szentírásban is találkozunk. Illésnek a neve pontosan 30-szor, Elizeusé pedig mindössze egyszer fordul elő az új szövetségi szentírásban. És akkor kezdjük részeire bontani a történetet, és ahhoz mondanék pár gondolatot, illetve abból vonnunk le a magunk számára üzenetet. Azzal kezdődik, hogy szól az Úr Illéshez, kent föl magad helyett prófétává, Elizeus Sáfát fiát. Kedves testvéreim, tudnunk kell azt, hogy mindenfajta meghívás, akármire is szóljon az, a mindenható Istentől származik. Az ő teremtményei vagyunk, ő alkotta, ő ültette elénk azokat a képességeket és mindannyiunkba, amelyeket majd a hivatásunk kapcsán azt akarja, hogy ki is bontakoztassunk. Isten minket nem üres kézzel, nem üres tarsollyal küldött a világba, hanem belénk táplált rengeteg tömérdek jót. És mindannyiunknak olyan hivatást ad, az ő végtelen bölcsességéből, amely hivatásban mindazt a kincset, ami bennünk van, a többiek javára elő tudjuk hozni magunkból, ha meghallottuk a hívó szót, és abban a hivatásban éljük le az életünket, amire szól a mi elhivatottságunk. Az Úr néha direkt módon szólít meg bennünket, máskor pedig mások által. Egy olvasmány, egy predikáció, egy lelkikönyv kapcsán is megszólíthat. Elizeust a jó nevű próféta Illés által szólította meg. És azt is észre kell vennünk, hogy amikor az Úr valakit megszólít, meghív, akkor belenyúl az életébe. Annak az életnek valamilyen formában más irányt kell vennie. De az Úrnak ez a belenyúlása gazdagít, nem tesz szegényebbé, sőt, olyat hoz ki belőlünk, bármelyikünkből, amire mi legszebb álmainkban sem mertünk volna gondolni. És konkrét példákra fogok hivatkozni most az Ószövetségi Szentírásból. Az első Mózes. Gondoljunk csak bele, hogy a szülőknek meg kell szabadulni tőlük, egy jékeny kocsárba kiteszik a Nílusba. Aztán amikor valamennyire az élete helyre alakult mások által, akkor meg földönfutóvá kell lennie, el kell menekülnie Egyiptomból, mert hát gyilkolt. És a törvény elé fogják állítani. És ott kint a pusztában, mi őrzi apósának, Jetrónak a juhait, megszólítja az Úr az égő csipkebokorból, visszaküldi oda, ahonnan ő elmenekült, és ki lett Mózesből? Egy népvezér, egy próféta, a választott nép legnagyobb fia. De ha nem vállalta volna el az égő csipkebokor jelenetében a hivatást, ma beszélne valaki róla, nem? Ilyen csodálatos az Úr, vagy Ámosz próféta, kecskepásztor, szikomort tenyészt. És szól az Úr, prófétául hívtalak, menj éjszakra, és mondd meg a királynak, amit meg kell mondanod. Ez az önmagára talán semmit sem adó pásztorból olyan valaki lesz, akitől a királyok is rettegtek éjszakon. Mert az Úr belenyúlt az életébe, és ő engedte, hogy kibontakozzék benne az Úrnak a kegyelme. Amikor Sámuel próféta elmegy Betlehembe királyt kenni Saul utódául, az édesapa bemutat 7 fiúgyermeket, hogy talán azokból majd királyt fog választani a próféta, a kis Dávidot kint felejtik a juhok mellett. És haza kell hozni, és ebből a juhok mellett felejtett gyermekből lesz Izrael legnagyobb királya. Mert az Úr meghívta, ezt a meghívást ő tudomásul vette, és tette azt, amit kért tőle Isten. Jákob, amikor menekülnie kell Ézsau a testvére elől, egy pottal menekül el, hogy mentse az életét, de mert menekülés közben válaszolta a hívásra, 2 hadseregnyi szolganéppel érkezik vissza, meg tömérdek csordával, az Úr úgy megáldotta az ő munkáját, az ő életét. Hát oda kell figyelnünk, kedves testvérek, arra, hogy akit az Úr meghívott, és igent mondott a meghívásra, azoknak az élete egytől egyig jó irányba tartott. Nem csak olyan jó irányba tartott, hanem úgy lelkileg, mint más tekintetben is ezek az emberek egyre gazdagodó életet éltek. Elhivatottságukkal és az arra adott válaszsal elkezdődött egy csodaszép történet, egy olyan szép történet, amely szinte mesébe illő, pedig nem mese, ez mind-mind valóság. Tovább azt olvassuk a meghívás történetben, Illés el is ment, és találkozott Eluzeussal, Sápát fiával, éppen szántott, 12 pár ökör haladt előtte, pedig maga, ő maga pedig a 12. pár mögött haladt. akiket korábban példaként előhoztam, szóba hoztam, azok többnyire mind szegény emberek voltak. Olyan szegény emberek, hogy talán rá sem néztek a többiek. És az Úr meghívásából naggyá lettek. Ha most elolvastuk ezt a kicsi részt a Szentírásból, kiderül, hogy Elizeus nem éhen kórász, nem szegény ember, 12 pár ökörrel számít. Ez azt jelenti, hogy 24 ökör. Ha belegondolunk abba, hogy Izrael vízben, takarmányban, legelőben, olyan szegény államország mai napig is, hogy többnyire a kistestű állatokat tartották, lova csak a királyi hadseregnek volt, még Dávid király is összvére nyargalászott, de az egyszerű embernek kecskéje volt, juha volt, szamara volt. Az összvér az már valami gazdagságot jelentett. És azt is kiszámolta valamelyik okos biblikus, hogyha neki 24 pár ökre volt, azokat nem akarta csak úgy tartani, hanem ki is akarta használni őket, és akkor így gondolkodtak az emberek pragmatikusan, akkor Elizeusnak legalább 120 hektár földje kellett legyen. Hát az nem szegénység. 120 hektár föld. Azt jelenti, voltak szolgái, a 11 pár ökröt előtte a szolgái hajtották, terelték. Tehát egy gazdag ember volt. Úgymond nem szorult rá arra, hogy az Úr meghívásából profitáljon, az Úr meghívása kapcsán legyen gazdaggá. És Elizeus, mondja tovább a történet, amiután oda ment Illés hozzá, rádobta a palástját, és ő ismerte ezt a palástot, tudta, hogy a prófétának a palástja, ami azt jelenti, nem csak a munkájába beletemetkezett gazdag ember volt, hanem Istennel is bensőséges kapcsolatot ápolt, ismerte a vallási elüljárókat, ismerte magát a prófétát is, hát akkor megteszi a nagy lépést. Engedélyt kér arra, hogy elbúcsúzzon apjától, édesanyjától, búcsúcsókot adjon nekik, ahogy mondja. Utána pedig megteszi a legfontosabbat, fölégeti a hídat maga mögött, amit azzal bizonyított, hogy ökreit föláldozta, az ekének a fájából készített tűzölő, mindegy jelezve, hogy ez az életforma számára befejeződött, megköszönte a mindenható Istennek a meghívást, és elindult. Elindult egy úton, ami számára egészen biztos, hogy teljesen ismeretlen volt. Egyetlen egy fogódzója volt, fizikai fogódzóra gondolok, a próféta, aki meghívta, a prófétának a bátorsága, aki szembe ment Ákász királlyal, aki szembe ment a királyi udvarokkal, nem félt senkitől, mert Isten hívottja volt. Meg az a benső bizonyossága hitben, hogy ő a mindenható Istennek hitt, az ő útján indult el. Most ha belegondolunk, kedves testvérek, és föllapozzuk egyházunknak a történelmi könyvét, akkor találunk még ilyen embereket, nem is egyet, jó tucatot, akik amiután meghallották a hangot, igent mondtak a hívó hangra, elindultak és maradandót alkottak. Gondolok itt most Remete Szent Antalra, aki az első pusztai remete, akinek a műve aztán szerzetes rendekké fejlődött, és mi mindent köszönhetünk nekik. Vagy gondolok Nurziai Benedekre, és az általa létbe hívott bencés rendre, vagy gondolok Szent Ferenc atyánkra, gondolok Szent Domokosra, Loyolai Szent Ignácra, és a sok-sok rend alapítójára, akik soha nem tettek semmi mást, mint füleltek, meghallották a hangot, válaszoltak, és ebben a válaszban kibontakozott az életük. Egyre gazdagodó és másokat is gazdagító életet éltek. Amikor meghívásról és hivatásról beszélünk, akkor nagyon sokan azt gondolják, hogy ez rájuk nem vonatkozik. Ez szól egy bizonyos vallási elitnek, szól a pápának, a püspöknek, a papoknak, a szerzeteseknek. Igen, nekik van hivatásuk, őket hívja az Úr, de hát minket egyszerű embereket nem hív. Testvérek, ez szörnyű félreértése az evangéliumnak. És ezen próbál egyházmegyén korrigálni picikét azzal, hogy ezt az évet a hivatások évévé nyilvánította. És azt kaptuk szinte leckeként feladatul a lelkipásztori tanácstól, hogy újra és újra hozzuk szóba, hogy Istennek a hivatása vagy a hívása nem lehet, nem ilyen szűkkeblű, és nem csak a pápát hívta, a püspököket, minket, papokat hívott, Isten mindenkit meghívott. A keresztségben mindannyian hivatást kaptunk. A keresztségben mindannyian arra kaptunk meghívást, hogy mindazt, amit Jézus Krisztus nekünk tanított, amit Jézus Krisztus a maga életével elégünk élt, azt megpróbáljuk életté válni, megpróbáljuk bemutatni a világba. Az elmúlt héten szerdán a papi Zsolozsmában Viszai Szent Gergelynek egy elmélkedését olvastuk, amelyben azt mondja a keleti egyházatja, Viszai Szent Gergely, hogy a keresztény embert három dolog jellemzi, de ez a három dolog meg is különbözteti őt mindenki másnál. A három dolog a következő. A gondolkodásom, a beszédem és az életvitelem. Gondolkodásom, beszédem, életvitelem. Most, kedves testvérek, mi mindannyian a keresztségben arra kaptunk meghívást, az a hivatásunk, hogy mások legyünk, hogy különbek legyünk. Mert egészen biztos, hogyha én átalakítom a gondolkodás módomat, és nem a világ idióta gondolkodás módja szerint megyek, hanem az én gondolataimat, az evangélium, Krisztusnak a szeretete indítja, táplálja, vagyis én másként gondolkodó leszek, nem úszok az árral, akkor ez engem meg fog különböztetni. És ez úgy fog hatni, mint üdefény, üdevíz a sivatagban. És erre szüksége van a világnak. Néha szellőztetni is kell, ugye, és hát ki szoktam nyitani olyankor én is az ablakot, és alattam van egy ilyen gyors érkezte, egy görög működteti, hát ne tudják meg, hogy fáj a fülem néha. Fáj a fülem néha. Vagy az utcán is, amikor az ember megy és hallja, hogy előtte mennek, nehogy valaki azt gondolja, hogy csak fiatalok. Nem. Sajnos sokszor az öregek túltesznek rajtuk, ahogy beszélnek. És gondolom, mindenik meg van keresztelve, mindenik valamelyik plébániában, lelkészségen nyilván van tartva, és azt hiszi magáról, hogy ő jó keresztény. Ne lehetjük el ezt. A munkám, a cselekedetem? Hány és hány bevallja azt, hogy hát a munkaidőben ő lebonyolítja interneten át a levelezéseit, meg hát neki van ilyen-olyan lehetősége, és meg se gondolja, hogy ezzel ő tulajdonképpen meglopta a munka adóját. Neki nincs benne a munkaszerződésében az, hogy ő majd ott internetezik. Neki azon a munkaszerződésében dolgozni fog. És még kereszténynek ismeri az ilyen ember tartani magát. Hát ez szörnyű félreértése Krisztus művének. Krisztus bennünket nem erre hívott. Krisztus bennünket arra hívott, hogy gondolkodásmódunkban, beszédünkben, életvitelünkben legyünk mások, legyünk különbek, legyünk többek. Fiatal koromban nagyon szerettem az ilyen történelmi regényeket, főleg a királyok életével foglalkozókat, és ott mindig az volt, hogy a királyi sarjakat, a hercegeket úgy nevelték, hogy folyton legyenek tudatába annak, hogy ők hercegek, hogy ők a koronának a várományosai. És kedves édesapák és kedves édesanyák, kutya kötelességetek nektek az, hogy úgy neveljétek fel a következő generációkat, hogy ők legyenek tisztában azzal, hogy hercegek. Jézus Krisztusnak, a világ királyának a testvérei, a megváltottjai, hercegek nem élhetnek úgy, mint a világ. Ezt csak úgy tudják megtenni, ha gondolkodásban, beszédben, életvitelben mások lesznek, különbek lesznek, mint a többiek.